Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 15. szemeszterének 8. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Máté Tóth András, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 1957-ben született Kalocsán, nős, 4 gyermek édesapja. 1983-ban teológiai abszolutóriummal zárta tanulmányait a Szegedi Hittudományi Főiskolán. 1991-ben Bécsben a katolikus teológiai karon doktori fokozatot szerzett. 4 évvel később ugyanitt habilitált, és lett a Bécsi Egyetem magántanára. 1991-től 10 éven keresztül a tanárképző főiskolai kar társadalomtudományi tanszékének tanára. 1996-tól a bölcsészettudományi karon az ország első és eddig egyetlen vallástudományi tanszékének vezetője. Nevéhez fűződik a vallástudomány egyetemi szak első magyarországi akkreditálása. A Szegedi Tudományegyetemen vállalt feladatai mellett részt vett többek között az Oktatási Minisztérium Etika-Oktatási Bizottságának munkájában, a MAB Hit és Vallástudományi Bizottságában, valamint 4 éven keresztül az Aufbruch nevű nemzetközi kutatási program koordinátora volt. A Bécsi Egyetem gyakorlati teológiai PhD programjának vezető tanára. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja, a kelet-közép-európai gyakorlati teológusokat összefoglaló szakmai egyesület alapító elnöke. Új vallási közösségek kutatásával, a teológia társadalomban és a felsőoktatásban betöltött szerepével foglalkozik. Kutatási eredményeiről általa írt, illetve szerkesztett könyvekben számol be, 100-nál több jó részt német nyelvű szakfolyóiratokban megjelent tanulmányt jegyez. Felkérem Máté Tóth András professzor urat, tartsa meg előadását.
Szeretnék úgy csinálni, mint Ferenc pápa, akit nagyon szeretnek. Úgy vívta ki a szimpátiát a hallgatóitól, hogy nem valami vallási dolgot mondott megválasztásakor, hanem azt mondta Bona Sera. Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! A mai előadáson vallásról lesz szó. De nem olyan értelemben lesz vallásról szó, hogy bárkit itt most rá szeretnék venni arra, hogy cserélje le jól kipróbált, enyhén foltozott, kicsit koszos, de még viselhető hitét, vagy esetleg tegyen szert egy újra egy divatosra, hanem arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt 25 esztendőben ebben a régióban, amit Kelet-Közép-Európának nevezünk, a társadalom vallási dimenziójában számos változás állt be. És ha az ember igényesen akar lenni európai polgár, racionálisan gondolkodó polgár, akkor a társadalom vallási dimenziójával kapcsolatban is érdemes neki olyan evidenciákat, olyan bizonyítékokat, ismereteket szerezni, hogy ne lehessen megvezetni mindenféle divatos blogmaszlaggal. Az előadás első lépésében szeretnék a régióról, magáról beszélni. Mert bár most itt vagyunk Szegeden, az ország egyik legszebb városában, ami most közel áll hozzánk, mi meg közel ülünk hozzá, de azok az adatok, amikről én beszélni fogok, azok nem csak Magyarországra vonatkoznak, hanem sok más országra, ahogy itt tetszenek is látni. Ez a terület tartozott 1950 és 90 között ahhoz a régióhoz, amit Kelet-Közép-Európának nevezünk. Azért választottam éppen egy ilyen térképet, mert az itteni társadalmaknak a közelmúltját, a 90 előtti időszakát egy sajátos politikai helyzet határozta meg, amely nem csak a társadalomnak a nagy szegmenseire, nagy dimenzióira volt hatással, hanem az egyéni életvezetésre is, a családok életére is. És ezt a 40 éves, durván 40 éves korszakot, ezt nagyon sokféle névvel illetik, de amit nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek az elnevezések mind-mind egy koncepciót jelenítenek meg. És aztán utána történt egy váltás. Az első képen a berlini fal leomlását szimbolizáló, karikatúrát lehet látni, ahol két láthatóan teljesen egyforma ember ölelkezik, azért egyforma a két ember, mert mind a kettő nagyon német. Vége a falnak, leomlott a fal. Magyarországon ezt a váltást, ezt az átalakulást, ez a tavárisi kanyec, valószínűleg önök nem tanultak általános iskolába oroszt, de a szép dolog, hogy 1989-ben ez a kiváló grafikus Orosz István mégis orosz nyelven üzente meg ezzel a képpel, hogy valaminek vége van, hogy kinek számára, hogyan, minek van vége, azt nem lehet pontosan tudni. Akkor se lehetett tudni, sokan gondolták, hogy nagyon-nagyon vége van valaminek, de valaminek mindenképpen vége van. Igen ám, de mint általában lenni szokott minden nagy vágynál, fújjuk a vágyainknak a léggömbjét, fújjuk, addig fújjuk, hogy aztán kipukkad. Így pukkadt ki számtalan elképzelés, számtalan naív elképzelés a szabadságra, a demokráciára, a piacgazdaságra, a jogegyenlőségre, az igazságosságra, a nyugalomra, a Nyugat-Európához való felzárkódásra, az Európai Unióhoz fűződő viszonyokra, és így tovább untalan lehetne, vagy untig lehetne sorolni, hogy mennyi minden remény esett kútba az idővel. És persze, ahogy majd látni fogjuk, bizonyos értelemben kútba esett számos olyan elképzelés is, amelyeket az emberek ahhoz fűztek, hogy na majd a vallás az majd valahogy a sírjából, a kelet-európai pincékből, katakombákból, a visszaszorítottságból, a lágerekből elő fog támadni, elő fog jönni, előre fog vonulni, és győzedelmesen majd uralni fogja a társadalmat, uralni fogja a politikát, és így tovább. Ezt a nagyszerű karikatúrát a Szeged ismert talán legnagyobb grafikusának, Németh Györgynek a szortimentjéből választottam, amelyik kicsit rákoncentrál arra, ami Magyarországon is igaz, de rákoncentrál arra, ami igaz egész Kelet-Közép-Európa összes társadalmába, hogy a politikai ígéretek azok bár egymásnak ellent mondanak, mert az egyik balra megy, a másik jobbra megy, de ebben a nagy ígérgetésben és ebben a folyamatos gyökeres átalakításban, ebben a folyamatos rekonstrukcióban és konstrukcióban voltak éppen egyszer csak a szegény polgár úgy látja, hogy elvész az út. Jobbra is szakadék, balra is szakadék, előre pedig már nem lehet menni. Ezzel a karikatúrával szerettem volna, vagy szeretném szimbolizálni azt a csalódást, ami ennek az egész kelet-közép-európai régiónak a társadalmi hangulatát meghatározza. Önök itt többnyire fiatalok, és lehetséges, illetve inkább úgy mondom, nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy önök tudnak-e bármit arról, hogy a szüleik csalódottak, akik akkor voltak olyan idősek, mint önök, amikor ez a bizonyos átalakulás, vagy váltás, vagy átcsúszás, vagy átbotlás, vagy bucskázás, vagy nem tudom mi történt, akkor voltak annyi idősek, mint önök. És most meg nagyjából annyi idősek, mint én, vagy ha szerencséjük van, akkor fiatalabbak. Az egész előadásban nem tudom eldönteni, hogy az, amit mondok, az érvényes-e az önök generációjára is. Ezt már előre bocsájtom és bevallom. Nagyon hálás lennék, hogyha erre kapnék reflexiót. Lényeg az, hogy azok, akik ezt a 89-91 közötti valamit átélték, azok bizony sokszor csalódottak. Persze nem csak csalódottak. A társadalomlélektani megjegyzéseim után azonban koncentrálni kell arra, hogy ebben a régióban, Kelet-Közép-Európában a váltás révén egy egészen drámai fordulat zajlott le, nevezetesen is az, amit ez a térkép mutat, talán emlékeznek az előző térképre, amikor ország konglomerátumokról kellett beszélni, és ez a térképszelvény pedig azt mutatja, hogy számos kis ország keletkezett ebben a régióban. Először is Oroszország, illetve a Szovjetunió, hogy úgy mondjam, visszaszűkült Oroszországra, és megengedte, hogy Észtország, Lettország, Litvánia történelmében tulajdonképpen először önálló állammá váljék. Ugyanígy Fehér Oroszország, ugyanígy Ukrajna, ugyanígy Grúzia, és most itt az ázsiai területekre nem is térek ki, mert az nem tartozik a régiónkba. Tehát lényeg az, hogy ez alól, az ernyő alól felszabadult ez a sok kis országocska. De nem csak ez, hanem ahogy látjuk, itt van egy hatalmas ország tumultus, sok pici ország, 2-től 7 millióig terjedő lakossággal, létszámmal, nagyobb területeken, nagyobb kontinenseken, más kontinenseken egy-egy nagyobb város rendelkezik annyi lakossal, mint ez a sok pici ország. Lehet látni tehát, hogy legalább hét országgá szakadozott szét Jugoszlávia, ami ugye itt van a sarkunkban. Ugyanígy Csehország és Szlovákia is külön országgá vált. Vagyis tehát a váltás ezt vagy azt vagy amazt hozott, de az egészen bizonyos, hogy hozott egy váltást az állami autonómia hiányából, az állami autonómia meglétéhez. Ennek rengeteg következménye van, amiben most nem akarok belemenni, mert a vallás a fő kérdés, de akkor, amikor a vallás problematikájáról beszélgetünk, akkor az első és legfontosabb kérdésünk az az lehet, hogy ebben a viszonyrendszerben, abban a Kelet-Közép-Európában, amiről most szó van, ebben a viszonyrendszerben a vallások mit kezdenek, mit csinálnak? Mielőtt azonban koncentrálnék a vallásoknak, illetve a vallásosság alakulására, illetve a vallás társadalmi jelentőségére, szeretnék valamit állítani, amit nem szokás állítani erről a régióról, olyas valamit állítani, amit talán veszélyes is állítani, de ezzel szeretném elmondani önöknek azt, ami igazán a sajátom abból a belátásból, amit az elmúlt 25 év alatt ebben a kutatásban végeztem. És ennek a belátás, most ott tartok legalábbis, a belátásnak az a lényege, hogy akkor értjük meg jól ezt a régiót, és benne magunkat is, meg a szüleinket, nagyszüleinket, meg a társadalmi nyilvánosság előtt szereplő embereket, akkor értjük meg, hogy mi az igazi mélysége annak a sorsközösségnek, ami összefűz bennünket nem csak a lengyelekkel, hanem összefűz bennünket a bolgárokkal, a lettekkel, a szlovénokkal, hogyha megértjük, hogy ennek a régiónak talán a leglényegesebb vonása az, hogy ez egy sebzett identitású régió. Egy olyan régió, amelyik más európai régióhoz viszonyítva, Angliára gondolok, Franciaországra, Portugáliára, Spanyolországra, Hollandiára, más európai országokhoz viszonyítva ez a régió nem rendelkezik szerves és organikus fejlődés történettel, társadalomtörténettel, politikatörténettel, nem csak az elmúlt 200 esztendőben, nem csak az elmúlt 50 vagy 70 évben, hanem az elmúlt 200 évben sem, az elmúlt évszázadokban sem. Ez a régió valahogy folyamatosan nagy kultúrák ütköző zónája volt. Legalább 3 hegemónia ütköző zónája. A Nyugat-Római Császárság, a Kelet-Római Császárság és az ottomán birodalom, az oszmán birodalomnak az ütköző zónája volt. És ez a geopolitikai helyzet, ha Huntingtont akarunk idézni, ez a geopolitikai helyzet folyamatos identitás krízisbe, bizonytalanságba, ide-oda szabdaltságba, ide-oda rángatottságba tartott ezt a régiót, és hogyha a vallás vonatkozását meg akarjuk igazán érteni, akkor legalábbis ez az én állításom, annak fényében tudjuk jól megérteni, hogy mi folyik itt vallás címén ebben a régióban, hogyha elsősorban ehhez a tényhez viszonyítjuk, ehhez a történelmi tényhez, amelynek mai napig is aktualitása van, és aktualitása lesz még az elkövetkezendő évtizedekben is egészen bizonyosan, persze rajtunk is múlik, hogy mennyire, ha ezt értjük meg. Összesen csak 4 példát akarok választani arra, hogy, vagy bemutatni arra, hogy mit jelent ez a sebzett régió. Az egyik, amit Magyarországon a legtöbbet lehet hallani, Trianon. Hogy egy ország az első világháború után, hogy miért azt most nem kell firtatnunk, de elvesztette területének a 2/3-át. És a nagy Magyarországból maradt egy kis helyes, kis borzos Magyarországocska. Ezért aztán ismerik a viccet biztos, hogy Magyarország az az ország, amelyet saját maga vesz körül. Egy másik 15 évvel későbbi helyzet, ahogy Hitler és Sztálin paktumot kötött, és a térségünknek ezen a területén, ahol Lengyelország, Ukrajna, Fehéroroszország, Litvánia helyezkedik el, ennek a két nagyhatalomnak a vezére, eszelős vezére gyakorlatilag kiéheztette ezt a régiót, és körülbelül 3 millió ember halt éhen ezen a területen. Bloodlands, a vér országai, az egyik szerző így jelöli meg ezt a régiót. Mindenki ismeri, tavaly volt a 70 éves évfordulója a holokausz szörnyűségének, amely, hogy így mondjam, ausgetippelt gerade in unsere Region stattgefunden hat. Éppen pont ezen a régión, pont itt, a mi országainkban történt ez a szörnyűség, és a lágerek döntő többsége, egésze, mind-mind Kelet-Közép-Európa valamely országában volt. És aztán nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a régmúltban, nem csak a berlini fal leomlása előtt, nem csak a II. Világháborúban, vagy az előtt volt genocid ebben a régióban, legalábbis Európában, ebben a régióban, hanem genocid volt Boszniában, amikor a horvát és a szerb erők úgy tudtak egymással kiegyezni, hogy halomra gyilkolták. Bosnyákokat, és hát ez a szám, ez sajnos mindig nő. Kőbevésett szám, de a tapasztalat azt mutatja, hogy folyamatosan találnak még tömegsírokat. Srebrenicáról van szó. Vagyis tehát úgy vélem, hogy az a történelmi ív, amelynek itt most néhány példát 20. századból, és a korábbi térképek segítségével néhány példáját a 1950 és 90 közötti időszakból hoztuk, ez a régió elsősorban is az a régió, ami leginkább akkor érthető meg, hogyha ezeket a történelmi sebeket megértjük. Nézzük tehát, koncentráljuk a 90-től mai napig tartó időszakra, nézzük meg, mi változott a vallási dimenzióban. Innentől kezdődő előadás szakaszt azt két részre fogom bontani. Az egyik rész az a vallás privát területéről fog szólni, a másik pedig a hosszabb rész az a publikus területéről. A privát területen ezekre a művekre támaszkodom, vagy ezeket hoztam ide. Itt a felkonferálásban is említették, hogy az úgynevezett Aufbruch kutatásban két hulláma is volt ennek a nagy nemzetközi kutatásnak. Az első hulláma 97-től 2000-ig tartott, és akkor 10 kelet-közép-európai országot tudtunk vizsgálni úgynevezett reprezentatív mintán. Mindegyik országban legalább 1000 embert megkérdeztünk bizonyos kérdésekről, összesen 130-ról, vallás és egyházi kérdésekről. És ennek a kutatásnak volt egy második hulláma is, amely 2007 és 9 között zajlott, aminek a vezetését a mi egyetemünk, a mi tanszékünk vállalhatta, mert nyertünk rá az Európai Uniótól nagyon sok pénzt. És aztán utána egy harmadik nagyon komoly hulláma készül elő ennek az AUVUR kutatásnak, aminek az előkészítésében már benne vagyunk. Második hullámban 14 országot, remélhetőleg a harmadik hullámban még több országot tudunk megvizsgálni. De ide tettem kollégáknak a művét, Cornelia Sammetnek a művét, és Olaf Müllernek a művét, akinek az adataiban majd most a statisztikát be fogom mutatni, illetve a legfrissebb könyvet, amit azért mutatok meg nagyon büszkén, mert az egyik kedves barátom, az egyik szerzője, a Münsteri Egyetemről Rosta Gergely, és a másik szerző pedig Detlef Polak, aki a térség vallási változásainak a legpontosabb igazi német precizitással dolgozó szerzője. Tehát ezek azok a művek, többek között csak éppen csippentve belőle, amelyek alapján ezt a 4 kérdést szeretném röviden tárgyalni, ugyanis a vallás szociológiában a vallásosságot általában ezen a 4 kérdésen keresztül lehet megragadni. Ha biztosak akarunk lenni, hogy egy társadalomban, kisebb vagy nagyobb társadalomban hogyan is alakul a személyes vallásosság, akkor az biztos, hogy ezt a 4 kérdést fel kell tennünk. És az eredmény ebben a régióban az, 90-től 2008-ig tartó adatokat hoztam ide, hogy a 4 kérdésből 3-ra azt lehet mondani, hogy egyértelműen 90-től 2008-ig növekedett azoknak a száma, akik igent válaszoltak arra a kérdésre, hogy 1. Vallásos vagyok-e? Természetes, hogy ezt a kérdést a kérdőívekben nagyon sokféleképpen lehet feltenni, és de azt mondják a szerzők, és én is azt állítom, hogy ha összefoglaljuk a különböző kutatási eredményeket, ahol különböző módokon fogalmazták meg ezt a kérdést, akkor mégis legalább, most nem akarok precíz adatokat mondani, legalábbis ezt az arányt fenn lehet tartani. Magyarán szólva, ezekben az országokban bárhogyan fogalmazzuk a kérdést, hogy vallásos-e ön, az eredmény az, hogy 90-től körülbelül 8 és 30-32%-kal többen mondták magukat vallásosnak 2008-ig, mint 1990-ben. Vannak azonban országok, amelyeknél kicsit csökkent ez az arány. Például ilyen ország Csehország, ilyen ország a volt NDK, amit Németországban az új tartományoknak szoktak nevezni, mert a nyelvet a régi tartományok határozzák meg. A másik kérdés, hiszek Istenben. Hiszem ön Istenben? Hát gondolom, hogy azt nem kell külön részletezni itt önök számára, hogy az Isten kifejezés, az Isten fogalom, az inkább több kérdést vet fel, mint hogy valamit megválaszolna. Amikor a valláskutatásban vizsgálódunk, akkor a kérdőívünkben használjuk ezt a kifejezést, és ilyen általános értelemben. És aztán azok a kutatások, amelyekben több pénz van, azok egy kicsikét pontosítani tudják, hogy azok, akik azt mondják, hogy hisznek Istenben, azok Isten például hímneműnek vagy nőneműnek tekintik, hogy amikor Istent mondanak, akkor egy Istenre gondolnak-e, vagy pedig egyszerre mindjárt többre, hogy a keresztények Istenére gondolnak-e, vagy a zsidóságéra, vagy a buddhizmus Istenére, vagy Isten hiányára. Ezt további kérdésekben lehet részletezni. De ha csak azt a kérdést tesszük fel, és megint elmondom, hogy ha mindenféle kérdés feltevést összevonunk, akkor arra is az érvényes nagyjából, mint a vallásosságra, hogy az Istenben hívőknek az aránya a társadalomban pozitív módon az Isten hit felé tolódott el 90-től 2008-ig. Arra a kérdésre, hogy imádkozik-e ön rendszeresen, naponta, hetente, látható, hogy kicsit kevesebben válaszolták azt, hogy igen, kevesebb, hogy kell mondani, hogy kevesebben többen vagy, hogy tehát, hogy 90-hez viszonyítva kicsit kevesebben válaszoltak igent. De a kevesebb imádkozók ugyanolyan mértékben vannak nagyjából, mint a másik két kérdésnél. Végül pedig a templomba járás gyakoriságánál egy fordulatot figyelhetünk meg, nevezetesen, hogy 2090-hez viszonyítva az országoknak a többségében és a válaszolóknak is a többségében olyanok vannak, akik kevesebbszer járnak templomban 2008-hoz közelítve, mint 90 környékén. De vannak országok, ahol többen. De azok kevesebben vannak, illetve az országban megkérdezettek közül kevesebben mondják azt, hogy többször járnak templomban 2008-ban, mint 90-ben. Két kommentárt engedjenek meg ehhez. Itt nem húztam egy erős vonalat, mert önök is látják vonal nélkül. Az egyik kommentár az az, hogy ez a három első kérdés a privát vallásosságra vonatkozik, a személy saját, mondjuk így belső, ha egyáltalán van belső meggyőződésére. Ez pedig az egyénnek a vallási intézményhez való viszonyára vonatkozik. Az egyik privát biznisz, a másik pedig publikus biznisz. Azt láthatjuk, hogy ezen a területen a vallásosság növekszik, ne kérdezzük, ne firtassuk nagyon, hogy milyen típusú is az a vallásosság. Ezen a területen pedig azt láthatjuk, hogy a templomba járás, a vallási intézményekhez való viszony az csökken. Ez az első meglátás, privát és publikus közötti különbség. A második meglátás az az, mi a magyarázata, mi lehet a magyarázata annak, hogy itt 90-től 2008-ig megnövekedett az igennel válaszolóknak az aránya méghozzá, elég tekintélyesen, és az országok döntő többségében. A magyarázat a szerzők szerint az, hogy valóban ezekben az országokban, némelyikben nagyon durván, mint például a volt NDK-ban, vagy Ukrajnában, nagyon durván üldözték a vallásosságot. Vagy például Albániában, ahol a legtöbb templomból például raktárat, vagy színházat, vagy szerelőcsarnokot építettek, és tényleg azt lehet mondani, hogy az ember, ha nem is mindig az életével, de legalábbis a szabadságát kockára tette, hogyha megvallotta, hogy ő vallásos. És a 90-es fordulat, változás, átcsusszanás, átbotlás legalábbis annyit hozott, hogy az embereknek, saját maguknak már nem kellett tartania attól, hogy elmondja a kérdezőbiztosnak, hogy igen, kérem, én például hiszek Istenben. A másik változóban megmutatkozó adatok magyarázata az lehetne ugyanez. Ha 90-ig tiltották a templomba járást, vagy ciki volt templomba járni, vagy veszélyes inkább, mint ciki, akkor miért nem járnak most sokan templomba? Miért nem teljesült sok lelkésznek a vágya, hogy majd a hívek besereglenek a templomba, és a templom előtt elégetik a pártigazolványt, és utána szépen leporolják a keresztlevérről a rárakódott politikai és családtörténeti port. Miért nem valósult ez meg? Valószínűleg azért nem, mert 90 után az intézményi területen, az egyházak, társadalmi intézmények közé való besorolódása területén változások történtek, és az emberek egyre inkább azt látták, hogy az a vallási közösség, amelyhez a szüleik döntése révén valamennyire oda tartoznak, tehát meg vannak keresztelve, vagy körül vannak metélve, be vannak avatva, azok a vallási közösségek elkezdték elveszíteni, hogy így mondjam, a politikai szüzességüket, belekeveredtek a társadalmi nyilvánosság előtt zajló küzdelmeknek az arénájába, és ennek következtében elveszítették a hitelüket. Miközben az emberek a saját vallásosságukban erősödtek, Kelet-Közép-Európában sokan vannak, akik azt mondják, hogy eddig nem hittem, és most már hiszek. Különösen a fiatalok között vannak összehasonlíthatatlanul többen ilyenek, mint Nyugat-Európában. Addig a vallás intézményi dimenziójában inkább fordított a helyzet, eddig bíztam, most már kevésbé bizakodom. A privát dimenzió után áttérek a publikus dimenzióra, ami engem különben egy kicsit jobban is érdekel. Azt lehet látni a három könyvborítót, azért tettem ide, hogy amiket mondani fogok, azok körülbelül ezekkel a művekkel lehet fémjelezni azt, hogy mik azok a források, amikre támaszkodom. Négy terület. Az első terület, 90 után a vallási közösségeknek a száma rapid módon gyarapodni kezdett. Először is egy sereg olyan vallási közösség is elkezdhetett hivatalosan működni, amit korábban még tiltottak. De nem ez volt, nem a csodálatos egyházszaporodás, nem ez volt a fő jellemző, hanem a fő jellemző az volt, hogy legalábbis az alkotmányos demokráciára strukturálisan törekvő országok mindegyikében, vagy közel mindegyikében megszületett az egyesületi törvény, és az egyesületi törvények lehetővé tették azt is, hogy a legkülönbözőbb kisebb szövetségek, pár száz, pár ezer fős szövetségek, amelyek vala többé-kevésbé vallási célt tűztek ki, azok magukat vallási egyesületként, alapítványként, vállalkozásként jegyezzék be. És ez egy sereg, de tényleg tízezres nagyságrendű vallási közösség robbanáshoz vezetett. A civil szférába, ahogyan kezdett a totális diktatúra után magára ébredni valahogy a társadalom, vagy bizonyos értelemben próbálta ellesni a lehetőségeket Nyugat-Európából, amit sokan Nyugodt-Európának neveztek, régen még úgy volt, ma már nem úgy van, vagy Amerikából. Nos, ezek a vallás által motivált közösségek is bejegyeződtek, és így a vallási közösségek egész sorát lehet találni a civil társadalmi szférában is. Sőt, még azt is merem állítani, hogy ezek a vallási alapú civil társadalmi szervezetek úttörői voltak ezekben az országokban a civil társadalom újraépülésének vagy kiépülésének. A másik terület a vallás és politikának a területe. Itt most az állami politikát, a döntéshozást, a parlamentáris politikát értem, és nem a közpolitikát. A minden országra az jellemző, hogy átalakították, vagy meghozták azokat a törvényeket, amelyek a társadalom vallási dimenzióját szabályozzák. Mindenütt az összes országban, alkotmányban rögzítették a vallásszabadságot, különböző mainstream egyházaknak kicsit több jogot engedélyeztek, vagy biztosítottak, de azért a többi vallási szervezet számára is valamelyes jogokat, a publikus vallásgyakorlást engedélyezték, hiszen az alapvető emberi jog, és így tovább, és így tovább. Talán tudják, hogy Magyarországon ez a törvénykezés is azok közé, a törvények közé tartozik, amelyekről nagyon-nagyon sokféleképpen vélekednek Magyarországon, és a szorgos külföldön is megnyilatkozók révén, idegenben is. Kétségtelen, hogy Magyarországon is, vagy például Oroszországban is, és más országban is először mindjárt 90-ben hoztak egy olyan törvényt, amelyik nagyon szigorúan hátat akart fordítani a korábbi felfogáshoz, a vallási dimenziónak a politikai elnyomásának teljesen hátat akart fordítani, és akkor hoztak egy olyan törvényt, amelyik a nagyon-nagyon tágra tárta a vallásszabadságnak a kapuit, és nagyon-nagyon gyorsan és könnyen be lehetett jegyződni egy kis egyesületnek is a törvény alá, és vallási egyesületté, helyesebben, pontosabban egyházzá lehetett válni, aminek bizonyos politikai és gazdasági előnyei is voltak. Adókedvezmény, költségvetési támogatás, és így tovább. És aztán egyre inkább tréningezte magát a magyar demokrácia is, és más országok demokráciái is a hétköznapjaiba a demokráciának, és akkor észrevették, hogy ez mégse lesz így jó, és akkor beszűkítették a vallásszabadságnak ezt a módját, és hoztak szigorúbb törvényeket, amelyek csak néhány vallási közösséget preferáltak, és a többi vallási közösséget pusztán egyesületnek tekintik. Ilyen Oroszország is, ilyen Magyarország is, és még néhány más ország is. Lényeg az azonban, hogy a törvényhozás szintjén és alkotmányozás szintjén új pozícióba került a vallásnak a publikus szférája. A tiltott és tűrt kategóriából a támogatott kategóriába került. És ez a helyzet az összes országban, az összes vallási közösség számára teljesen új helyzetet jelent. Mert azok az emberek, akik felelősei ezeknek a közösségeknek, azoknak az embereknek fogalma nincs, és nem is lehetett arról, hogy demokratikus viszonyok között hogy működik a vallás a publikus szférában. Ezt ezekben az országoknak a politikai homokozójában próbálják mindannyian megtanulni, hol több sikerrel, hol kevesebb sikerrel. Az is igaz a vizsgálataink alapján, hogy ahol kevesebb hatalom jut az egyházaknak, ott jobban sikerül a demokráciával való szinkron, ahol valamilyen politikai erők több hatalmat, több erősebb, nagyobb, jelentősebb társadalmi pozíciót, presztízst próbálnak juttatni a mainstream vallási közösségeknek, ott a demokráciával való együttműködés lassabban alakul ki. A következő terület, ami a vallási változás publikus szféráját illeti, az amit közvallás névvel illetek, az a vallási diskurzusnak a helyzete. Itt ül az a kolléganő, akivel egy egész könyvet írtunk a vallási közösségek a sajtóban témáról. És a legfontosabb kérdésünk az volt, hogy hogy kezeli a nyilvánosság a vallási közösségeknek a meglétét, a vallásnak a publikus jelenlétét. És rengeteg cikket elemeztünk különböző módszerekkel, és végül is arra a megállapításra kellett jutnunk, hogy a vallási közösségek, ezek, mi Magyarországot vizsgáltuk, más kollégák vizsgáltak más országokat, ők is erre jutottak, tulajdonképpen a nyilvánosság előtt akkor izgalmasak, amikor pont mindjárt választás lesz. Akkor egyszer csak a sajtóban megszaporodik a vallással, vallási közösségekkel kapcsolatos cikkeknek az aránya. Mert az egymásnak feszülő politikai erők a vallási közösségekről beszélve próbálják pozícionálni magukat, és a pozícionálásuk mentén próbálnak szavazókat verbuválni. Ezt igazolták a magyarországi kutatások, és ezt igazolják a nemzetközi kutatások is. Talán azt is mondhatjuk, hogy ez a területe a vallásnak a társadalomban, ez a területe talán a legnagyobb erővel ható terület. Mert nem csak a fejlettebb demokráciákra érvényes, hanem kelet-közép-európai demokráciákra is érvényes, hogy a nyilvánosság sok hatása az nagyon nagy összevisszaságot, frusztrációt ért el, vagy fejtett ki ezekben az országokban. Én még azt is megmerem kockáztatni, hogy ez a váltás, talán a legerőteljesebb váltás a régióban, a nyilvánosság boom És azt is talán megmerem kockáztatni, ha van itt biológus vagy társadalomlélektannal foglalkozó hallgató, érdemes lenne ezt kutatni talán, hogy lehet, hogy az ember biológiailag sem képes ezt a mennyiségű információt feldolgozni. És az a sok-sok gyenge idegzetű, frusztrált barátunk, ismerősünk, családtagunk, vagy mi magunk is, talán nem is azért vagyunk annyira frusztráltak, mert a kedvesünk csúnyán nézett ránk, vagy másra is szépen nézett, hanem azért is vagyunk frusztráltak, mert lehetetlenség feldolgozni azt a tömeginformációt, amelyet a nyilvánosság ránk zúdít. Végül pedig a vallási konfliktus kérdésről röviden. Ismerik talán Huntingtonnak a szövegét, a felvetését, a civilizációk összecsapása, Clash of Civilization. Nos, az az igazság, hogy nem osztom ezt a véleményt. De az kétségtelen, hogy ezekben az országokban is az etnikai konfliktusok vallási köntösben is megjelennek. És így nem tudjuk ugyan, vagy illetve én nekem az a véleményem, hogy nem vallásból fakad a konfliktus, de amikor a konfliktus megjelenik, akkor a konfliktusban álló felek a vallást is felhasználják, vallásra is hivatkoznak, vagy önmagukra is, vagy önmaguk is úgy gondolják, hogy amit konfliktusként végeznek, azt bizonyos értelemben vallási vagy felekezeti elkötelezettségükkel is meg tudják indokolni. Az utolsó lépésében ennek az előadásnak arról szeretnék egy futamot elindítani, hogy ma, most már nem 90-től 2015-ig tartó időszakról van szó, hanem ma. Mi jellemzi a mai közvallási viszonyokat? Néhány gondolatot szeretnék csak elmondani, amit onnan indítok, hogy ugye Nyugat-Európában nagyon divatos Nietzsének a mondatát idézni, Isten halott, végleg halott, mi öltük meg őt. Ezt mondta Nietzsé pontosan. Ha Isten halott, akkor azon a trónon, amire őt el lehet képzelni, azon nem ül senki. És ha az Olimposz isteneire gondolunk, ahol Zeus ül a trónon, akkor felvethetjük, hogy ha Zeus halott, akkor az Olimposzon trónviszály van az utódlásért. Lehet talán azt mondani, különböző istenek versengenek a kulturális hatalomért, politikai hatalomért. Miért ne próbálnánk meg a vallástudomány eszközeivel ennek a régiónak a jelenkori jellegzetességeit úgy leírni, hogy a különböző lehetséges Zeus utódok kínálatát veszik sorra. Nyugat-Európára a nietzschei állítás, az érvényes, mondták leegyszerűsítve vallásszociológusok, helyzet persze sokkal bonyolultabb, míg ugyanezek azt mondták, bezzeg Kelet-Európában, ott a vallás rendben van. Ahogyan a nyilakon lehetett is látni, Kelet-Közép-Európában a fölfelé menő nyilak a meghatározóak. Persze a helyzet sokkal bonyolultabb. De nézzük. Az egyik szerepe a vallásnak identitás protézisként lehet megnevezni. A nagyon sok kutatás támasztja alá azt, hogy a társadalmi dimenzióban, amikor valamilyen eldöntetlen helyzet áll fenn, akkor a vallásra való hivatkozás lehetőséget biztosít arra, hogy az eldöntetlen helyzettel együtt lehessen élni. Majd az előadás legvégén ne felejtsék el, amit mondok, ennek a társadalomnak, ezeknek a társadalmaknak, ha tényleg igaz, hogy az egyik legfontosabb jellegzetessége a bizonytalanság, a sebzett identitás, akkor a vallások egyik legfontosabb szerepe az lehet, hogy erre a bizonytalanságra válaszolnak. Vagyis tehát Athénére van szükségük, aki többek között a bölcsességnek az istennője. A másik terület az egyéni bizonytalanság területe. Az a tapasztalat, hogy a vallás egyáltalán nem csak a nagy, nemes vallási hagyományok, hanem számtalan más újonnan keletkező vallási praktika is, vagy a társadalmi, történelmi emlékezetből előbányászott és föltámasztott vallási orientációkba boldogan fürödnek sokan. Még akkor is, hogyha esetleg nem kifejezetten vallásként teszik ezt. Például önök között is biztos sokan vannak, akik azért biztonság kedvéért megnézik a horoszkópjukat, 13-án nem vállalnak vizsganapot, lehet, hogy elmennek jogázni, lehet, hogy amikor albérletet keresnek, akkor biztonság kedvéért feng shui szempontjából is megnézik, hogy hol legyen az ágy, hogy nehogy alkonyuljon, mikor konyul, vagy fordítva. Tehát ezek mind-mind olyan segítségek, protézisek, amelyek ahhoz kellenek, hogy az ember a maga közegében befelé nézve is, meg maga köré nézve is biztonságba találhassa magát. És számosan, akik elmennek jóshoz, vagy elmennek különböző ezoterikus terápiákra, akkor nem a vallási meggyőződésük miatt, de mégis valami olyan segítséget igényelnek, ami az ő mentális egészségükhöz szükséges, és amit tágabb értelemben vallásinak is nevezhetünk. Ezért a vallás ezekben a társadalmakban higiénia istennőjéhez is kapcsolható. Sokan azt mondják, hogy akkor, amikor 1950-től 90-ig a vallás vissza volt szorítva ebben a régióban, egy valahonnan nem lehetett sikeresen kiszorítani, és az a költészet. Csak néhány magyar példát szeretnék mondani arra, hogy ezek a szerzők közül kettő, Nemes Nagy Ágnes és Baka István, Nemes Nagy Ágnes materialistának mondta magát, Baka István ateistának mondta magát, és a verseik tele vannak Istenre való utalással, mert valahogy talán a líra az a valóságnak egy olyan dimenziója, olyan természete, olyan kifejezése, amelyben szűk csak azt látni, amit a két szemünkkel látunk. Amely késztet minket, talán a nyelv miatt, arra, hogy túllássunk azokon a határokon, amelyeket emberi határoknak nevezünk, és átlássunk egy olyan dimenzióba, vagy legalább a vágyainkat merjük kifuttatni olyan dimenzióba, ami nem közvetlenül hozzáférhető számunkra, ami nem szerepel az illetékességi körünkön belül, hanem amely talán valahogy minket, mint verselőket határoz meg. És ugyanígy ebben a korszakban Vasadi Péterre vagy Pirinszky Jánosra is lehet hivatkozni, akik egyáltalán nem olyan értelemben említik a vallási dimenziót, vagy magát Istent, mint a bigott vallásosság, hanem a líra legmagasabb szintjén a bizonytalanságokkal, a vágyódásokkal, vajudásokkal és ábrándokkal átszőve. Tehát lehetséges, hogy Apollón a legsikeresebb trónkövetelő, a trónra legesélyesebb, aki a költészet istene. Ahogyan említettem, és láttuk azt a sok-sok kis új államot, amelyeknek a határai többé-kevésbé az etnikai határokkal passzolnak, és az etnikai határok többé-kevésbé fedésben állnak a felekezeti határokkal. Nos, ezek az országok megpróbálják önmagukat nagyon hangsúlyozni, hogy mi vagyunk mind a 2 millióan észtek, 4 millióan vagy 2 millióan szlovének, 10 millióan magyarok, és itt tovább. Tehát mi vagyunk a nagyon vagyunk. És ez a nemzeti büszkeség, ez a boldogság, hogy végre újra szuverének lehetünk, vagy először életünkben szuverének lehetünk, ez bizony nagyon összekapcsolódik a vallási önmeghatározással. Azt a hézagot, ami a szuverenitás régi századaiból fakadna, azt a hézagot a nacionalizmussal és a nacionalizmusnak és a vallásnak, a felekezetiségnek egy összhatásával próbálják kitölteni sokan. Csak 3 kifejezés, az egyik az etnodoxia, amit Karpov, egy orosz származású, de Amerikában élő kutató vetett fel. Etnodoxia az ortodoxia, ugye az ortodox vallásra vonatkozik, Kelet-Európa, Oroszország, Románia, stb. És az etno pedig a etnikumra vonatkozik, etnodoxia, vagy ez a szinte kimondhatatlan szerb kifejezés, amit az egyik barátom szokott emlegetni, Enver Kazasz, etnoklerokapitalizam. Tehát a nemzetiség, a papság, kleriko, és a kapitalizmus. Ennek a hármasnak a szövetsége határozza meg a viszonyokat nem csak Boszniában, nem csak a Balkánon, talán az egész térségben. Végül pedig Malina Voicu, aki a térségnek a talán legtekintélyesebb szociológusa, román származású, kiváló kolléganő, ő azt fejti ki egyre mélyebben és nagyon differenciáltan nagymintás vizsgálatokon, hogy a nemzeti és vallási dimenziók a régió stabilizációjához hozzájárulnak. Igen, és itt ők újra vissza, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy önök mit gondolnak erről az egész bizonytalanság témáról, mert a nacionalizmus mellé a mai korban az internacionalizmus lehet fölvetni, mert hiszen az, amit látunk, az, amivel kapcsolatban vagyunk nap mint nap, az az interneten keresztül történik. És lehet, hogy az internet meghatározóbb az önök életében már, mint a régiónak a történelmi vagy jelenkori fájdalmai. Tehát az egyik oldalon lehetséges a vérontás istenének esélyt szavazni a trónért vívott küzdelemben, a másik oldalon pedig talán Hermésznek, a hírvivőnek, aki hozza viszi a híreket ezeken a csatornákon keresztül. Végül 3 módon lehet hozzáállni a vallási intézmények közötti viszonyhoz, és ez ennek a régiónak az egyik nagy kérdése, hogy melyik megoldás fog győzedelmeskedni. Az egyik az exkluzív megoldás, amit ezzel a erőtemplommal jellemzek, hogy bizonyos vallási közösségek, nagyok, kicsik úgy gondolják, csak nekünk van igazunk, az összes többi gyaur kutya, nincs igazuk. Csak a mi közösségünkben lehet elérni, hogy így mondjam, az üdvösséget, lehet szert tenni az üdvjavakra. Egy másik megoldás, amit itt ezzel a békére írtoló közös imádsággal szimbolizálok, amit II. János Pál pápa kezdett el 1986-ban Assisiben, Szent Ferenc városában, az egy inkluzív felvetés, vagyis tehát a vallások közül ugyan nekünk van egészen igazunk, de sok-sok vallásnak van valamennyire igaza, pont annyiban igaza, amennyire az általuk képviselt igazság hasonlít, vagy egyezik az általunk is képviseltel. És ez a közös igazság lehetővé tesz együttműködés, ahogy itt együtt tudnak működni különböző vallásoknak a képviselői. Látjuk, hogy a pápa mellett egy bonc áll, nem boncmester, hanem bonc egy pap. És végül a harmadik, ez egyébként John Hicknek hívják azt a szerzőt, aki felvetette ezt a 3-as felosztást, a plurális modell, ahol az adott vallási közösség lemond arról a meggyőződéséről, hogy biztosan birtokolja az igazságot, és azt mondja, az igazságot valamennyire birtokoljuk, és más vallások is valamennyire birtokolják. És az együttműködésünk alapja nem a megismert igazságról való beszélgetés, hanem a közösen keresett igazság iránti érdeklődés. Ki tudja, nem tudjuk kiszámítani, hogy a régiónkban melyik modell győzedelmeskedik, de leginkább ez a modell van jelen a nagy vallási közösségek esetében, a kis vallási közösségek esetében kevés kivételtől eltekintve az exkluzív és nagyon kevés az a közösség, az az egyház, az a vallási közösség, amelyben igazán a plurális modellt tapasztalhatnánk meg. Végül befejezésként szótériáról szeretnék valamit mondani. Szótéria a biztonság és védelem istennője. A bizonytalan identitású, a szenvedésben számtalanszor megfürdött régiónak, amely sebektől terhes, a lehetősége az, hogy valahonnan forrásokhoz jut, nem anyagi forrásokhoz, kulturális forrásokhoz, amely révén ezekkel a sebekkel lehet valamit kezdeni. Ahol a sorsközösségünket nem úgy fogjuk fel, hogy egymás ellen uszulunk, hanem úgy fogjuk fel, hogy a seb révén értjük meg egymást. Amire vágyik a régió, a biztonságra, nyugalomra, kiegyensúlyozottságra, azt a vallási dimenzióból tekintve nem a biztonságos, stabil gazdasági alapok teremtik meg, hanem kulturális alapok teremtik meg. A másik elismerése, a másik megértése elsősorban ott lehetséges, ahol a másik a leggyengébb. És más kultúrák megértése is így lehetséges. Gyáni Gábor mondja mindig, különböző emlékezet csoportok mentén szerveződik az országunk is, és szerveződik a régió. A fájdalmas történelmi viszonyokra való emlékezés sebei közötti különbségek határozzák meg ezt a régiót, és arra van lehetőség, amennyiben szótéria győz a trónért folyó versenyfutásban, hogy a biztonság és a védelem útját úgy keressük meg, hogy a szenvedésre tudunk közösen emlékezni akkor is, hogyha az emlékezők közösségében együtt emlékezik a tettes és az áldozat. A vallásoknak a hagyományai mindegyike alkalmas az ilyenféle kulturális támaszt megadni a régió országai számára és a régió polgárai számára is. Az eredménye azonban ennek a régiónak, a régió átalakulásának biztos, hogy nem jelölhető ki abban, hogy valamilyen igazság, akár vallási, akár politikai, be fog tudni ülni Zeus trónjába, és irányítani tudja a Olimpos isteneinek nagy családját. Azt hiszem, igazat adhatunk Chantal Mouffe-nak, aki azt mondja, ez a politológa, hogy az a demokráciának a garanciája, hogyha Zeus trónja üresen marad, és a trónért vívott küzdelemben fent tudjuk tartani a szenvedélyt, mert minden meggyőződés szenvedéllyel együtt érvényesül, akar érvényesülni, és az az emberi együttérés, békés együttérésnek a kulcsa, hogyha megengedjük másoknak is a szenvedélyét érvényesülni, ahogyan a magunk szenvedélyének az érvényesülését is megkívánjuk, hogy mások elfogadják, megértsék. És ez a mondat, amivel eljutunk ahhoz, ami most következik, majd talán tudják, hogy húsvét következik, ez egy keresztény ünnep, és ennek a keresztény ünnepnek az üzenete, vagy a tartalma többek között az, hogy a rettenetes ellentmondások elszenvedése az nem az emberiségnek, a társadalomnak, vagy az egyénnek a kudarca, hanem akár lehet a győzelme is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva Rajkó Róbert, a Szegedi Tudományegyetem mérnökkar egyetemi tanára tartja meg Kemometria, barangolás az adatkiértékelés rejtett ösvényein című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva. Viszontlátásra!